Édes és jó leső vegyület volt ez. Egészen hozzáillő és titkos megfelelésben álló a kettős áldáshoz, mely áldás gyermekének érezte magát, és szellemesen követnek is az egyik és a másik között. Ilyen szellemességnek tűnt föl előtte a sír nagyváros népies neve is, és szíve hajlott azokhoz, akik összevonták, a kiálló bordájúakhoz a Szent Csatornák partján, úgyhogy szívesen elfecsegett velük az ő nyelvükön, együtt nevetett velük, és épp oly szemtelenül húzta föl szemöldökét, mint azok, ami csöppet sem esett nehezére. Különben gyanítottas lélekben tetszéssel vette tudomásul, hogy gonyoros kedvük nem csupán onnét ered, hogy oly temérdeken voltak, és nem is csak kifelé másokra irányult, hanem a menfejiek önmaguk rovására is csúfondároskodtak amiatt, ami városuk valaha volt, és ami már réges-rég megszűnt lenni. Szellemességük volt a forma, melybe a nagyvárosban az a komorság öltözött, ami per szobd lakóinak és keserű papjainak szavaiból áradt. A magát túlélt régiség belső hangulata itt tréfacsinálássá lett, és csipődő kételjé mindenben, önmagukban is. Mert a dolog így állt. Egykor a piramis építők idejében Memfe, az országok mérlege, vaskos falaival királyi székvárosként trónolt. De Tébéből, a felső délvidéken, amelyet senki sem ismert, amikor már Memfe végtelen évek óta világhírű volt, az űrzavar és idegen uralom átkos kora után onnan hozta az új korszakot, a szabadulást és újraegyesítést a most uralkodó napdinasztia, és véze viselte most a kettős koronát és a jogart, Memfe pedig, noha most is nyüzsgő népű és nagy maradt, mint azelőtt bukott király lett tulajdon nagyságának sírja, a világváros orcátlanul megrövidített halotti névvel. Ne higgyük azért, hogy Ptah, az úr az ő kápolnájában félretolt, és elszegényedett isten lett volna, mint Szobdu keletem. Nem. Neve nagy maradt az egész kerületben, s az ember alakú gazdag volt alapítványokban, földben és marhákban, ez azonnal föltűnt kincsesházai, csűrei, istálói és raktárai láttán, amelyeket háztömbje körül fogott. Ptah úr, akit senki sem látott, mert amikor körmenetet tartott bárkájában és valamelyik más helybeli istenségnél látogatást tett, állószobra aranyfüggönyök mögé volt rejtve, és csak a papok, akik szolgálták, ismerték arcát. Feleségével lakott együtt házában, név szerint Szahmettel, vagy a hatalmassal, akit a templomfalakon oroszlán fejjel ábrázoltak, és aki szerette a háborút, valamint kettőjük fiával, Nefertemmel, ki már nevében is szép volt, de rejtelmesebb, mint Ptah, az ember alakú, vagy Szahmet, a haragos. Ő volt a fiú. Többet nem tudtak róla, és József sem tudott semmi mást kipuhatolni. Minden esetre azt tudták még Nefertemről, a fiúról, hogy lótuszvirágot visel a fején, sőt, egyesek azt tartották, hogy egyáltalán maga az egész fiú sem más, mint kék vízirózsa. De noha mit sem tudtak róla. Ez nem akadályozta meg, hogy a fiú a menfei háromság legkedveltebb személye legyen, és mivel annyi bizonyos volt, hogy kedves virága, sőt, lényének kifejezése az ékkék lótusz, lakását állandóan a szép virág csokrai borították, és az izmáliták sem mulasztották el, hogy kék lótuszt ne vigyenek neki, és kalmármódra ne hódoljanak meg népszerűsége előtt. József, az elragadott, még sohasem hatolt oly mélyre a tilosban, mint itt, a hagyományos tilalmat illetően, ne csinálj magadnak faragott képet. Ptah isten ugyanis, a műalkotó, nem hiába volt a képfaragók és kézművesek védura, akiről azt mondották, hogy az ő szívének terveit valósítják meg és gondolatait viszik keresztül, Ptah nagyon nagy lakása, csupa szobor volt, háza és házának udvarai telve voltak alakokkal. A legkeményebb anyagból, vagy mész és homokkőből, fából és részből kifaragva népesítették be Ptah gondolatai csarnokait, melyeknek oszlopai malomkő alakú talpukról elefántszerűen, csillámló ábrázolásokkal borítva, nátkötek fejjel koronázva emelkedtek az aranyporos mennyezet felé. Mindenütt ott álltak, léptek és ültek a művek kettesével és hármasával, egymásba karolva, trónszékeken, amelyeken jóval kisebb alakban gyermekeik is láthatók voltak, vagy egyedül, királyszobrok süvegkoronával és pásztorbottal, kötényük ráncbarakot előkéjét ölük elé kanyarítva, vagy fejkendővel, melynek válra hulló szárnyai előtt fülük két felé állt, előkelően zárkózott arccal és gyengéd mellel, kinyújtott kezüket combjukra szorítva, az őskor széles válló, keskeny csípőjű uralkodói, kiket istennők vezéreltek, ügyetlen ujjacskáikat védencük izmos felső karjára fonva, miközben ennek nyakánál egy sólyom terjesztette szét szárnyait. Miré király, aki naggyá tette a várost, réz alakban lépett előre, kezében bottal, s oldalán aránytalanul kicsiny fiacskájával, orra és szája húsos volt, s a többiekhez hasonlóan ő is elfelejtette utána lépő talpát a földről fölemelni. Két talpon járt, jártában állva és áltában járva. Erős lábakon emelt fővel léptek el a kőpillértől, amely talapzatoknak hátoldalán emelkedett, és derékszögű vállukról lógatták karjukat, zárt öklükben kurta, henger alakú rudacskával. Maguk alá húzott lábbal és dolgos kézzel ültek, mint írnokok, és ölükben kiterített munkájuk fölött okos szemmel néztek a szemlélőre. Amint ott ültek egymás mellett, összeszorított térdel, férj és feleség, bőrük, hajuk és ruházatuk a legtermészetesebb színekkel volt kifestve, úgyhogy mint egy eleven holtaknak látszottak, és megdermet életnek. Ptah művészei gyakran csináltak neki szemet, mégpedig rendkívül ijesztőt. Nem a szobor anyagából, hanem külön a szemüregbe illesztve. A pupilla zománcba illesztett fekete kövecske volt, ebben pedig kis ezüstszeg villogott cikázó fénnyel, és iszonyú parazsat lobbantott a szobrok tágra meredő szemében, hogy a néző azt se tudta, hova forduljon vonagló tekintetük elől, s arcát kezébe rejtette. Ezek voltak Ptah megdermed gondolatai, amelyek vele, az anya oroszlánnal és a lótuszfiúval egyetemben házát lakták. Maga az ember alakú, a varázsos ékítésekkel telezsúfolt falakon százszor is látható volt szentségtartójában. Ember alakban ugyan, de sajátságos bábszerűségben és szinte elvont formában, egylábú oldalnézetben és hosszú szemmel, szorosan fejre simuló csukjával fedve, állán királyi szakál mesterségesen megerősített ékével. Különös módon kialakítatlan, s miként ökle, mely a hatalom botját nyújtotta előre, csak általánosságban körvonalazat volt egész alakja, mintha tokba, szűk, torzító húzatba lett volna dugva, nyíltan szólva, mintha bepójálva és bebalzsamozva állt volna ott. Hogyan és miként állt hát a dolog Ptah az úr körül? Az ősrégi nagyváros halotti nevét nem csak a piramissal érdemelte ki, amiről elnevezték, és nem csak múltjával, hanem különösképp és elsősorban, mint urának háza. József tudta, hová visz útja, amikor megvásárlói Egyiptomba vezették, az országba, amelyet Jákob megvetett. Azt is teljesen belátta, hogy a maga állapota következtében ide tartozik, és a tilos nincs tiltva számára, hanem bölcsen megnyittatott előtte. Nem adott-e magának már ideje korán útközben olyan nevet, amely benszülött ide tartozónak mutatta. És új környezetét mégis állandóan atya szellemében képlelte, és nem tudta megállni, hogy az ország fiainál szünet nélkül ne puhatolódzék kérdéseivel, miként is áll a dolog isteneikkel és magával Egyiptommal, árulják el neki, aki úgy is tudja, és önmaguknak is, mert úgy látszott, nem tudják igazában. Így történt a menfei Báta pékmesterrel is, akivel az Ápisz áldozatnál találkoztak Ptah templomában. Aki ugyanis magán az alaktalanon, a nőstény oroszlánon, a rejtelmes fiún és a dermed gondolatokon kívül még ott lakott, az nem volt más, mint Hápi, a nagy bika, az úr eleven ismétlődése, kit az égnek egy fénysugara nemzett egy tehénben, amely azután sohasem ellett többé, és heréi épp oly hatalmasan himbálóztak, mint az Oni merveré. Bronzajtók mögött lakozott egy szabad oszlopcsarnok hátterében, pompás művű kőtáblák töltötték ki az oszlopok közét, melyeknek félmagasságban futott finom párkányzata. És az udvar kövén sűrű tömegben állt a nép, amikor ápolói néhány lépésre előre vezették istálló kápolnájának derengő lámpavilágából, hogy lássák az élő Istent és áldozzanak neki. József tulajdonosaival együtt végignézett egy ilyen istentiszteletet. Különös iszonyúság volt, és egyébként vidám is, hála a menfebeliek, férfiak és rukkapáló gyermekeket cipelő nők jókedvének, e népünnepre hangolt tömegének, amely az Istent várván, locsogva és kacagva szikomor fügét és vöröshagymát csókolt, amint az ebést nevezték. Szájuk szögletéből csurgott a dinnyeszeletek nedve, amelyekbe beleharaptak, és közben kalmárokkal alkudoztak, akik az udvar szélén szentelt kenyeret, áldozati baromfit, sört, füstölőszert, mézet és virágot kínálgattak. Egy háncs szandálos, potrohos férfi állt az izmáliták közelében, és minthogy a tömeg összepréselte őket, beszédbe ereszkedtek egymással. Az ember durva vászonból készült térdigérő kötényt viselt, háromszögletű átvetővel, s törzse és karja köré mindenféle szalagokat csavart, amelyekre jámbor csomókat bogozott. Haja röviden és simán fette kerek koponyáját, és üvegesen kerek szemgolyói barátságos kifejezéssel még jobban kidagadtak, a szép formájú borotvált ajka beszédre nyílott. Az öreget és övéit jó ideig nézegette oldalról, mielőtt megszólította őket, megkérdezve honnan és hová, mert idegenségük kíváncsivá tette. Ő maga pék volt, amint mondotta, azaz nem sütött saját kezűleg, és fejét nem dugta a kemencébe. Fél tucat segédet és kihordót foglalkoztatott, akik igen jó kiflit és pereceit fejükre helyezett kosárba vitték körül a városban. S jaj nekik, ha nem vigyáznak és elmolasztják karjukat az áru fölött lengetni, hogy az ég madarai rá ne szálljanak és meg ne dézsmálják a kosarat. A pereces, akivel ilyesmi megtörténik, kitanításban részesül, amint Báta pékmester kifejezte magát. Így hívták. Némi földje is volt a város előtt, amelynek búzájából sütött. De a termés nem volt elegendő, mert üzeme virágzott, s még hozzá kellett vásárolni. Ma eljött, hogy lássa az Istent, ami annyiban hasznos, amennyiben káros elmulasztani. Felesége ezen közben a nagy anyát látogatja meg az ezetházban, és virágot visz neki, mert különös tisztelője, míg ő, Bata, ezen a helyen talál inkább kielégülésre. És ők vajon üzleti ügyben járják az országot? Kérdezte a pék. Eltalálta, felelte az öreg. És most már úgy szólván célnál vannak, mint hogy Memphébe értek, melynek oly hatalmasak kapui, oly számosak házai és örök építményei, és most már akár meg is fordulhatnának. Rendkívül lekötelező, mondta a mester. Megfordulhatnának, de nyilván mégsem teszik, mert miként mindenki ezt a vénfészket bizonyára ők is csak lépcsőfoknak tekintik, amelyre lábukat teszik, hogy Amun fényes birodalmába fölhágjanak. Ők lennének az elsők, akik másként tennének, és akiknek úti célja nem vezet lenne. Fáraó sokáig éljen egészségben, vadonatúj városa, ahol összeömlik minden nép és kincs, s amelynek Memfe viharvert neve éppen csak arra jó, hogy fáraó udvaroncainak és fő eunuchjainak címeiben pompázzon, amint például az Isten fősütő mesterét, aki a palota pékségére felügyel, Memfe hercegének nevezik, nem egészen jogtalanul, valljuk be. Mert annyi bizonyos, hogy Memfe lakói már akkor finom tehén és csiga alakú kalácsot vittek haza, amikor Amun fiai még beérték volna annyival, ha pörkölt gabonát nyelhetnek. Az öreg éppen így válaszolt. No persze, főképpen Memphében időznek, ugyan, de azért majd vezetre is vetnek egy pillantást, hogy lássák, mennyit haladt időközben a kifinomult életet és a pékség fejlődését illetően, amikor nagy doppergés közepette megnyílt a hátulsó kapu, s az Istent az udvarra hozták néhány lépésnyire csak a tárt kapuszárnyak elé. Nagy volt a tömeg izgalma. Hápi, hápi! Kiáltották egy lábon ugrálva, s aki a tömegben helyhez jutott, arcra vetette magát, hogy megcsókolja a földet. Rengeteg meggörbült hátgerincet lehetett látni, s a levegőt betöltötte a torokból horkantott hang, amelyel a százszorosan feltörő Isten név kezdődött. Ez egyben a folyam neve is volt, amely az országot létrehozta és táplálta. A napbika neve volt. Minden termékenység erő foglalata, amitől ezek az emberek függőnek gondolták magukat, ország és nép létének neve, az élet neve. Bármi könnyű vérű és locsogó nép is voltak. Megrendülésük méről fakadt, mert áhítatuk mindama reményből és aggodalomból tévődött egybe, amivel a szűk feltételekhez kötött lét a keblet eltölti. Gondoltak az áradásra, melynek egy rőffel sem szabad magasabbnak vagy alacsonyabbnak lennie, hogy életüket fönntarthassák. Asszonyaik derekasságára és gyermekeik egészségére, tulajdontestükre és kórságoknak kitett működéseire, melyek örömöt és élvezetet biztosítanak addig, amíg minden símán megy, de kegyetlen kínt jelentenek, ha fölmondják a szolgálatot, amiért is varázs ellen varázssal kell megóvni őket. Az ország ellenségeire délen, keleten és nyugaton fáraóra, akit ugyancsak az erős bika névvel illettek, s akiről tudták, hogy tébei palotájában épp oly gondos őrizetben és ápolásban részesül, mint itten Hápi, mivel ez védelmezi őket, és átmeneti személyében ez tartja fön a kapcsolatot köztük, és a között, akitől minden függ. Hápi, Hápi! Kiáltoztak szorongó ujjongással, a szoros feltételekhez kötött, veszélyeztetett élet érzésétől nyomasztva, s reménykedve pillantottak az Isten állat négyszögletű homlokára, vas szarvaira, hátról fejre öblösödés nélkül futó zömök nyakvonalára és nemi szervére, a termékenység e biztos zálogára. Biztonság, ezt jelentette kiáltásuk. Védelem és állandóság. Éljen Egyiptom! Rettenetesen szép volt Ptah eleven ismétlődése. No persze, hiszen a leghozzáértőbbek választották ki évekig tartó kutatással a legszebb bikát a torkolati mocsarak és az elefánt szigetek között, ennek már csak igazán szépnek kellett lennie. Fekete volt. És pompásan, hogy ne mondjuk istenien állt feketeségéhez a skarlát takaró, amely hátát borította. Két kopasz ápoló tartotta két oldalt aranyozott kötélen, mindkettő berakott aranyszövetből való kötényben, amely elől szabadon hagyta köldöküket, és hátul félig takarta hátukat, s a jobb felől álló kisé megemelte a takarót a nép szeme előtt, hogy megmutassa a fehér foltot Hápi oldalán, amelyben a holtsarlók képét kellett fölismerniük. Egy pap, akinek hátán pár duc bőr lógott mancsostul és farkostul, mélyre alázta homlokát és egyik lábát a másik elé téve, a nyeles füstölőt a bika felé nyújtotta, amely leszegett fejjel szaglászva fölfújta vastag és nedves, tömjéntől csiklandott orcimpáját. Hatalmasat tüsszentett, ami még csak megkettőzte a nép rivalgó buzgóságát és fél lábon ugrándozó örömét. A füstölés szertartását kuporgó hárfások zenéje kísérte, akik égnek fordított ábrázattal himnuszokat zengtek, míg mögöttük más dalnokok tenyerükkel verték a taktust. Nők is föltűntek, szétbontott hajú templomi szüzek, közülük az első mindig mesztelenül, csupán széles csípője fölött övezve szalaggal, a másik pedig hosszú, fátyolfinom ruhában, amely elől nyitva volt, és ugyancsak látni engedte ifjúságának teljes ékességét. A szín tánccal lejtve körül, csengettyűket és csörgődobokat ráztak fejük fölött, éppen kinyújtott lábokat csípőjükből bámulatosan magasra vetették. Egy előimádkozó a bika lábánál ülve, a tömeg felé fordulva, imbolygó fejjel kezdett könyvtekercséből valami szöveget zsolozsmázni, miközben a nép ismétlődő szavakat gajdolt közbe. Hápi Ptah, Hápi Ré, Hápi Hor, Ezet fia. Azután tollas legyezők alatt egy nyilván magas állású főpapot vezettek elő, hosszú és széles, válszallagos batiszt kötényben, kopaszon s büszkén. Kezében gyökerekkel s füvekkel teli aranytál volt, amit művészies csúszkálással, egyik lábát jól hátrafeszítve, másik térdét lábújhegyen amennyire csak lehetett maga alábonva, két karjával nyomban áldozatosan az Isten felé emelt. Hápi nem sokat törődött vele. Már hozzászokott mindeme tiszteletére szánt körülményeskedéshez, ünnepélyes unalomban töltött életéhez, amely bizonyos testi alkat folytán lett mélabús osztályrésze, s míg elterpeszkedve állt ott, nehézkes kémleléssel emelte kicsiny, véreres bikaszemét az áldozathozók feje fölött a népre, amely ugrabugrálva, félkezét mellretéve, a másikat feléje nyújtva, szent nevét kiáltozta. Örvendeztek, hogy aranykötélen tartva láthatják, és a templom biztos védettségében tudhatják őt, szolgáló őrzők nyüzsgésének közepette. Istenük volt, és fogjuk. Fogsága, és az ennek következtében nyert biztonság miatt újjongtak tulajdonképpen, s emiatt szökeltek örvendezve. S a bika talán azért nézte őket oly kémlelően s haragosan, mert megértette, hogy a sok körülményes tiszteletadás ellenére még sincsen jó szándékuk vele. Báta pékmester testének súlya miatt nem ugrándozott örömében, de az előimádkozó papnak ő is hatalmas hangon felelgetett, s az Istent váltakozva hol leborulással, hol kézemeléssel üdvözölte, nyilvánvalóan épülve látásán. Puszta látása is jót tesz, magyarázta szomszédainak. Erősíti az életlángot, és megújító hatása van a bizalomra. Az a tapasztalatom, hogy egész nap nem kell többé ennem, ha hápit láttam, mert tagjaimban úgy érzem, mintha marhahús lakomáztam volna, utána álmos és jól lakott vagyok, szundítok egyet, és szinte újjászületve ébredek. Nagyon nagy Isten ő, Ptáh eleven ismétlődése. Tudjátok meg, hogy nyugaton vár rá sírja, mert megparancsoltatott, hogy halálakor a legmagasabb díjfokozat szerint sózzák be, és göngyöljék körül jófajta gyantával és királyi gyolcszalagokkal, s a halottak városában a szokásoknak megfelelően temessék el az istenbikák örökházában. Megparancsoltatott, mondotta, és így is történik. Már két uzárhápi nyugszik kőládában, nyugat örökházában. Az öreg futó tekintettel súrolta Józsefet, és ő ezt bátorításnak vette, hogy az emberhez kérdést intézhessen. Magyaráztasd meg, kérte ezzel az emberrel, miért mondja, hogy uzárhápit nyugaton várja örökháza, holott az egyáltalán nem nyugaton vár rá, hanem Menfe, az elevenek városa van a nyugati parton, és a vizen nem megy át, halott. Ez az ifjú, fordult az öreg a pékhez, ezt meg ezt kérdi. Meg tudsz erre felelni? Én azt mondtam el, amit beszélnek, felelte az egyiptomi, és nem is gondolkoztam rajta. Mert mindnyájan így beszélünk, s tovább nem fontolgatjuk a dolgot. Nyugat az nyugat, azaz nyelvhasználatunk szerint a halottak városa. Hanem annyi igaz, hogy Menféből a halottak nem mennek át a vizen, mint másutt, hanem az elevenek városa ugyancsak nyugaton van. Értelem szerint helyes az ifjú aggája, de a szólásmód szerint mégis jól mondtam. Még efelől kérdezd meg, mondta József, ha hápi, a szép bika az eleven Ptáh az elevenek számára, mi akkor Ptáh az ő kápolnájában? Ptáh nagy, felelte a pék. Mondd neki, hogy ebben nem is kételkedem, szólt József. De hápit uzárhápinak nevezik, ha meghal. Szemben Ptáh az ő bárkájában uzíri, és ember alakúnak mondják. Mert olyan alakja van, mint a szakállas ládáknak, amilyeneket az asztalosok faragnak, s mintha be volna göngyölve. Mi ő hát? Értesd meg az ifjúval, mondta a pék az öregnek, hogy a pap naponta belép Ptáhhoz, és hozzávaló erős szerszámmal kinyitja száját, hogy inni és enni tudjon, s naponta megújítja ábrázatán az élet festékét. Ez tiszte és szolgálata. Most azt kérdeztetem még tisztelettel, felelte József. Mi történik voltaképp a halottal sírbatétel előtt, ha Anup ott áll mögötte, és mi is az a szolgálat, amit a pap végez a múmia körül? Még ezt sem tudja, felelte a pék. Látszik, hogy a sivatag lakója vadidegen, s újonnan jött a birodalomba. A szolgálat, ezt üzenem neki, mindenek előtt az úgynevezett szájfölnyitásban áll, amit azért nevezünk így, mert a pap egy ecélra való bottal fölnyitja a halott száját, hogy megint ehessen és ihasson, s élvezhesse az ételáldozatot, amelyet fölajánlanak neki. A holtak papja ezen kívül az újraéledés jelléül Uziri példájára viruló festéket rak a múmiára, ami a siratók számára igen vigasztaló látvány. Köszönettel hallom, mondta József. Ez tehát a különbség az istenek és a halottak szolgálata között. Kérdezd meg most báta urat, mivel építenek Egyiptom országában. Kedves fiú, a te szolgád, felelte a pék, csak egy kicsit múja. Iszap téglával építenek az elevenek számára. A holtak lakásai ellenben épp úgy, miként a templomok, örök kőből épülnek. Hálás köszönettel hallom ezt is, mondta József. De ha két dologra nézve ugyanaz érvényes, akkor a kettő is azonos, és nyugodtan föl lehet cserélni a kettőt. Egyiptom sírkamrái templomok, a templomok pedig istenházai egészítette ki a pék.